Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te tudod felkészíteni szívünket, hogy befogadjuk a Te szabadat, igédet. Köszönjük, hogy ezt meg is akarod tenni. Köszönjük, hogy Te nyitogatod az emberi szív ajtaját. Te vagy az, aki ezt megteszed, de látod, sokszor ellenállás van a szívünkbe. Sokszor nem akarunk Téged meghallgatni. Sokszor ellenkezik a szívünk a Te gondolataiddal. Bocsásd meg, újítsd meg a mi gondolkodásunkat, hogy valóban vágyakozva, vágyva vágyunk a Te szabadra, hogy beszélj velünk, hogy szólj hozzánk, hogy megeleveníthesd a mi életünket. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az ige hirdetési alapigét, amely megírva található Malakiás próféta könyvében, az első fejezet, első 6 versét olvasom ma következőképpen. Fenyegető jövendőlés az Úr igéje, amelyet Malakiás által jelentett ki Izraelnek. Szeretlek benneteket, mondja az Úr, de ti azt kérdezitek, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr. Mégis Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Hegyeit pusztává tettem, birtokát a pusztai sakáloknak adtam. Edóm ugyanezt mondja, összezúztak bennünket, de mi újjá építjük a romokat. A seregek ura azonban azt mondja erre, ők csak építsenek, én majd lerombolom. Gonosz országnak nevezik őket, olyan népnek, amelyre mindig haragudni fog az Úr. Saját szemeteggel fogjátok látni, és magatok fogjátok megvallani, nagy az Úr Izrael határán túl is. Urunk, a Te igéd lélek és élet, eleveníts meg minket is általa. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, Isten népéről van szó. Ebben az igében Isten akkori ószövetségi népéről van szó, ma pedig velünk akar beszélni az Isten, akik ma ugyanúgy elhívottak vagyunk Jézus Krisztus által, és az új szövetség részesei vagyunk. Malakiás próféta az Ószövetség utolsó prófétája. Körülbelül 440 és 400 között íródott ez a profécia. Malakiás valószínű, hogy Nehémiás kora után közvetlenül prófétált. Nehéz idők voltak ezek Izraelben. 539-ben, Krisztus előtt 539-ben adta ki Círus perzsa király az ediktumát, amelyben elengedte a fogságba vetett népeket, így Izrael is elindulhatott haza Júdea felé. Több hullámba érkeztek, otthon a nyomorúság várta őket, a romokba heverő városok, a műveletlen ugar, a vadállatok, az éhség és a nyomorúság várta őket. Hamarosan el is csüggettek. A templom is romokba volt, és Isten a proféták által, Haggeus és Zakariás proféták által elevenítette a népét, biztatta, lelket öntött beléjük, hogy fel tudják építeni újra a templomot, ami meg is történt úgy, ahogy az angyal Dániel prófétának kijelentette, nyomorúságos időkben felépülnek a terek, az utcák, Jeruzsálembe és a templom. Megtörtént mindez. Izrael pedig abban reménykedett, hogy hamarosan eljön a messiási kor, teltek az évtizedek, és ebben a korban, amikor Malakiás prófétál, már körülbelül 100 éve érkeztek haza az első foglyok a babiloni fogságból, és még mindig a perzsa helytartók uralkodtak az országba, még mindig szegénység volt, és nem volt elég a szegénység és a szorongattatás az idegen hatalomtól. A körbevevő népek háborgatták, a sáskajárás, a gabonarosda és egyéb nyomorúság kínoszta a népet, és akkor valóban feltették a kérdést, hogy egyáltalán szerete bennünket az Úr, és miből tudhatjuk meg, hogy szeret minket a mi Istenünk. Hiszen ha körbenéztek, ha magukra néztek, akkor nem sok örömöt találtak a körülményekben. Isten pedig biztatja őket, erősítgette őket, de a közöny uralkodott el Isten népén. A közöny. Ez a legrettenetesebb dolog, ami eluralkodhat egy hívő ember szívén. Az Isten iránti közöny, amely aztán kiterjed az élet minden szférájára. Ez a profécia, amely elhangzik Malakiás proféta által, akinek a neve az Úr követe. Sokan úgy gondolták, hogy talán ez inkább méltóság név, a proféta méltóság neve, semmint tulajdon név. De a legtöbb írásmagyarázó és maga a Héber kánon is tulajdon névnek tekinti, de egyben a név azt jelenti, hogy az Úr követe. Igen, az Úrnak volt követe, volt üzenete a népnek. Ő küldte az ő igéjét és szólt az ő népéhez. De tényleg az ember sokszor olyan megdöbbentően közönyös, és a nehézségek, a körülmények, a nyomorúság, a szorongattatott helyzet valóban sok ember szívébe felveti a kérdést, hogy hol van most a mi Istenünk, hol az Úr, és ha ott van, ahol lennie kellene, akkor szeret-e egyáltalán bennünket, törődik-e velünk, fontosak vagyunk-e neki. Természetesen körülöttünk lévő világ is sokszor, amikor baleset, betegség, nyomorúság éri az embereket, felteszik a kérdést, hol van most az Isten, miért engedte ezt meg, és így tovább. Hát, még a hívő ember is kérdezi, sokszor a szívében zúgolódik és lázadozik az Isten ellen. Ahogy egyszer az egyik idős otthonba meglátogattam egyik testvérünket, belépek a szobájába, ott fekszik az ágyba, ez az idős nőtestvér, azt kérdezi tőlem, tiszteletes úr, ezt érdemeltem én az Istentől? Hát igen, minden vasárnap ott volt a templomban. Imádkozó ember, és most nyomorúság szakadt rá, ezt érdemelte. Én nagyon csendesen és nagyon alázatosan azt mondtam neki, hogy nem testvér, nem ezt érdemelte, se maga, se én, hanem örök kárhozatot érdemelünk, az érdemeink szerint. Értitek, itt valami nagyon alapvető kérdés van, mit érdemelek én az Istentől? Izrael ebben a helyzetben úgy gondolkodott, ahogy a legtöbb keresztény ember is gondolkodna, elszenvedtük ezt a rettenetes nyomorúságot, elhurcolt bennünket az Isten az őseink bűne miatt idegen földre. Elszenvedtük a 70 év fogság nyomorúságát. Most hazajöttünk a földünkre, aztán itt is csak szegénység, nehézség és nyomorúság. Ezt érdemeljük az Istentől. Nem megfizettük mi a bűneink büntetését. Hát mi is ezt énekeljük a himnuszba. Megbűnhődte már a nép, a múltat és a jövendőt. Biztos így van. Izrael kárpótlást várt Istentől a babiloni fogság nyomorúsága miatt. És úgy tűnt számára, hogy nem adatott meg neki a kárpótlás. Isten nem vette komolyan az ő áldozatukat. De testvér, az nem áldozat volt. Az a bűneik büntetése volt. méghozzá rettenetes büntetés. Azért, mert idegen isteneket imádtak. Azért, mert hádat fordítottak Istennek. Azért, mert elhagyták az ő szövetséges urukat. Megtörték Istennel kötött szövetségüket. Ezért Isten kiszolgáltatta őket azoknak a népeknek, amelyeknek az isteneit tisztelték. Ez büntetés volt. Ha az ember elolvassa, és komolyan érdemes elolvasni Dánielnek, Jeremiásnak, Nehémiásnak az imádságát, a bűnvalló imádságát, ahogy ezek az emberek magukra veszik apáik, nagyapáik bűneit, és megvallják az Istennek, hogy igazságos. Így neked, Urunk, ma is igazad van, a miénk pedig arcánk pirulása. Igen, az az igazság, és az az igazságos ember, aki látja Isten igazságát, aki látja, hogy Isten mindig igazságos, csak mi vagyunk igazságtalanok vele szembe, és magunkra nézve is nem ismerjük fel Isten igazságát. Ez a profécia is úgy kezdődik, hogy fenyegető jövendelés. Na hát éppen erre van szükségük. A nagy nyomorúságban lévő népnek még nem elég a maga baja, még az Isten fenyegeti őket. Massza, ahogy a héber eredeti szó, a nehéz, rá nehezíti Isten a kezét erre a népre. Nem erről van szó, testvérek. Félreértik. Egyszer egy nyomorúságban lévő, hát nem éppen hívő embernek, azt mondtam, hidd el, téged szeret az Isten. Erre azt válaszolta, hát így ne szeressen. Hát valahogy Izrael is ebben gondolkodott. Hát így ne szeressen engem az Isten, amiben vagyunk, valahogy másképp mutassa ki a szeretetét. És akkor felteszik a kérdést a hívők, miből tudhatjuk meg, hogy szeret bennünket. Mert az Isten azt mondja, szeretlek benneteket. Valami csodálatos vallomásám ez Isten részéről. Szeretlek benneteket. És testvérek, a magam életében olyan sokszor láttam, hogy Isten szeret engem. Valami hihetetlen szeretettel szeret engem. És szereti az ő népét. És különbséget tesz az ő népe és a kívülvalók között. Isten szereti ezt az egész világot, hiszen az Úr Jézus így fogalmazta meg, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogyan szeret az Isten? És tényleg, hogyan szeret az Isten? Egy mentő szeretettel szeret. Izraelnek is ad volt a baja, és nekünk mai szövetséges népnek is az a baja, hogy sokszor nem értjük meg az Isten szeretetét. Miben is nyilvánul meg, hogy ő szeret engem? Itt, ha egyenként megkérdeznélek benneteket, hogy vajon tapasztaljátok az életetekbe, hogy Isten szeret titeket, akkor sokan lehet, hogy zavarba kerülnének. Nem tudnák megfogalmazni, hogy miben látják azt, hogy az Isten szeret bennünket. Bár sokszor csodákat élünk át, csak azon olyan könnyen átsiklunk. Sokszor megmenekülünk balesetből, sokszor megmenekülünk betegségekből. Olyan sokszor megment bennünket az Isten, majd odaát fogod meglátni, hogy hányszor mentette meg az életedet. És mi meg azt mondjuk, hogy szerencsénk volt, meg hogy erős a szervezetem, meg beszélünk butaságokat. És nem veszük észre az Isten mindennapi életben megnyilvánuló szeretetét. De sokkal többről van szó. Higgyétek el, Isten szeretete az ő népe iránt sokkal több ennél, hogy a mindennapi életben megment, vagy megsegít bennünket. Isten nagyon sokszor megsegíti a kívülállókat is. Így mondja az Úr Jézus, felhozza a napját jókra és gonoszokra. Esőt át igazaknak és hamisoknak. Tehát az isteni szeretet megnyilvánulása nagyon sok mindenben megmutatkozik, csak éppen nem tulajdonítjuk neki. Isten pedig az ő népe felé valami különleges felkészítő szeretettel fordul. Ezt próbáljuk megjegyezni, ezt a szót, hogy felkészítő szeretet. A hívő nép ma is nagyon sokszor tudatában van annak, amiben a zsidók is nagyon öntudatosak voltak, hogy mi kiválasztottak vagyunk. Ó, hát ezt mi nagyon-nagyon meg tudjuk ragadni, és ebben meg tudjuk magunkat erősíteni, csak azt felejtjük el, hogy mire választott ki bennünket az Isten. Semmiképpen nem világi sikerre, semmiképpen nem gazdagságra, hanem egész más valamire választott ki bennünket az Isten. Ábrahámot miért hívja el és választja ki az Isten? Nem önmagáért. Az is benne van, de nem önmagáért. Hanem azt mondja, azt ígéri neki az Isten, hogy a te utódodban, a te magodban áldatik meg a föld minden népe. És most itt vannak a drága nyíregyházi testvérek, tessék elhinni, te nem önmagadért vagy kiválasztva, hanem másokért. Az egyházat Isten nem önmagáért hívta el csupán, hanem a kívülállókért is. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Isten szeretete felénk valami különleges szeretet, mert kiválasztott bennünket, elkülönített minket, hogy az ő népe legyünk. És ez valami hihetetlen kiváltság. Isten gyermekévé lenni. Ennél nagyobb kiváltság nem érhet bennünket. És Izrael, hogy így mondjam, nem fogta ezt a dolgot. Nem értette meg. Ők e világi dolgokban, az anyagiakban, a sikerben akarták látni az Isten szeretetét. Isten pedig többet akart tőlük. Azt mondja nekik itt Isten igében, ami nagyon meghökkentő, mikor felteszik a kérdést, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket. Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr, mégis Jákobot szerettem és Ézsaut gyűlöltem. Erre nyugodtan azt mondhatnánk, hát ez nem válasz. Isten talán mellé beszél. Hát ebből láthatjuk meg, hogy szeret minket. Hát ebből valami hihetetlen mélységre tapint rá az Isten. Az, hogy valami különlegesre hívtalak el és választottalak ki benneteket. Pál apostol felteszi a kérdést, hogy mi előnye van Izraelnek vagy a körülmetélkedésnek. Azt mondja, nagyon sok. Azt mondja, mert rájuk bízta Isten az ő igéjét. Na hát ilyenkor szokták ám az emberek a vállukat rángatni. Ránk bízta az Isten az igéjét. Ennél nagyobbat nem is bízhatott volna ránk. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy Isten önmagát bízta az ő szövetséges népére. Az ő nevét, az ő hatalmas nagy nevét bízta Jákobra és utódaira, és tette őket követeivé, és nekik hirdetni kellett volna az Úr dicsőségét, és az lett volna a kötelességük, ahogy ezt olyan csodálatosan megfogalmazza Isten a 2 Mózes 19-ben a törvényadás előtt. Azt mondja, ha engedelmesen hallgattok az én szavamra, akkor ti az én népem lesztek, én pedig a ti istenetek leszek. És most figyeljetek, mit mond az Isten, papok királyságával teszlek benneteket. Hát erre vannak elhívva. Kik? Áron meg a fiai? Vagy éppen csak a léviták? Nem, az egész kiválasztott nép papi szolgálatra hivatott el, hogy annak nagyságos dolgait hirdessük, aki megteremtett, megváltott, aki hordozott és kiválasztott bennünket. Isten valami hihetetlen szövetségre lép ezzel a néppel. Milyen szövetségre? Az élet szövetségére. Hogy másokat is megmenthessen, hogy hirdessék az élő Isten igéjét. És erre mit tesznek? Erre aranyborjút öntenek. Erre a maguk gazdagságára, jólétére, sikerére törekednek, és az Isten igéjét pedig a hátuk mögé vetik. Ezzel megtörik az Isten szövetségét. Isten azt mondja, hát nézzétek meg, Jákobot szerettem, Ézsaiút gyűlöltem. Mondjuk itt ez a magyar szó, hogy gyűlölni, ez nem igazán helyén való. Ez azt jelenti, hogy hátra tenni. Vagy ezt a szót lehetne rá használni, hogy Ézsaut mellőztem. Mellőztem. Miért mellőzte Isten Ézsaut? Ez az ő isteni önkény uralmából fakad? Vagy pedig ehhez valami köze van Ézsaunak is? Én úgy látom, hogy köze van Ézsaunak is. Az a közöny. Tessék elhinni, valahol itt van a legnagyobb baj a mai szövetséges nép szívébe is, és Isten sokszor az én szívemet is nagyon keményen megítélte, hogy hideg, közönyös, vagy éppen langymeleg, se hideg, se hév. És ez utálatos az Isten előtt. Értitek? Ézsau mitől vált utálatos a Isten előtt? Nem érdekelte. Nem érdekelte. Se az elsőszülöttségi joga. Nagy dolog, mondhatná valaki. Hát igen, ám csak, hogy ez nem csak egy család fői szerep volt Ábrahám utódjánál, hanem az ábrahámi ígéretek tovább vívőjéről volt szó. Amikor ő neki nem kellett az elsőszülöttségi jog, akkor lemondott az ábrahámi ígéretekről. Várrángatva azt mondta, hogy nem érdekel. Egy tál lencsér eladta. Neki minden fontosabb volt. Ezzel kinyilatkoztatta, nem kell neki az Isten. Meg nem kellenek neki az Isten ígéretek. Minek az neki? Most tessék körülnézni. Hát nem Elzi jellemzi. Nagyon sokszor a mi keresztény népünket, a mi egyházainkat, hogy nem fontos, és sokadik helyre tettük, pedig ebből láthatnánk meg, hogy kiváltságosok vagyunk, hogy kiváltságos vagy, hogy papi szolgálatra hívott el téged az Isten, hogy rád bízta az igéjét. Mit teszel az igével? Olvasod? Forgatod a szívedbe, továbbadod, hiszel benne. Az életed mozgató rugója, élő és ható szóvá válik az életedben az Isten igéje. Mert ezt adta Isten az ő népének, szövetséget kötött vele. Valami döbbenetes az, ha testvérek akarják, olvassák el Ezékiel 16. fejezetét, hogy az Isten Izraelt, Júdát parázná asszonyhoz hasonlítja, aki hűtlenül megcsalta az ő urát, idegen isteneket, idegeneket tisztelt, elhagyta a szövetséges férjét, elhagyta az urát, és ezt lobbantja a szemükre, és azt mondja, hogy rosszabb vagy, mint Sodoma. Hát döbbenetes, nem? Hogy Izrael, a kiválasztott nép, rosszabb lett, mint Sodoma. Hát valami egészen ijesztő ez. És Isten így beszél velük. És most is felteszik a kérdést, miből látjuk, hogy szeret bennünket. Hát azt mondja az Úr, hát nem értitek, hogy miből. Hát ti vagytok az én követeim. Papi szolgálatra hívtalak el benneteket. És most mi nem söpörhetjük le az asztalról mondván, ó, hát ez a zsidóknak szólt, az Ószövetség kötéskor nem, hanem Péter apostol a második, az első levelének második fejezetében világosan idézi, és a gyülekezetre vonatkoztatja, hogy papi nemzet vagy, hogy annak dolgait hirdessétek, annak nagyságos dolgait, aki elhívott benneteket. Igen, az Új Szövetség népének ugyanez a küldetése, mert szövetséget kötött velünk az Isten. Krisztus vér szövetségét kötötte meg velünk az Isten. az ő vére által szövetségese vagy az Úrnak, Istennek vagy a szövetségese, van ennél nagyobb kívánság, van ennél nagyobb, így mondom, szeretet, mikor Isten ilyen drága dologra hívott el téged. Nagyon meghökkentett engem, azt gyakran elmondom, mert igencsak a szívemre vettem. Wilhelm Busch, ez a német lelkész, az első letartóztatása alkalmával otthon a Gestapo cellájában. Óriási az űrzavar az épületben, meg az ő lelkében is, és egyszer csak megszólítja őt az Úr, ott a cellában. Hát mire is gondolhatnánk? Ó, hát az Úr egyetért ezzel a szegény szolgájával, aki az ő nevért visel gyalázatot. Az ő nevért kerül börtönbe. És Isten nem simogatja a lelkész fejét, hanem azt mondja neki, a bűneidről akarok veled beszélni. Hogyan? Most, mikor éppen mártíromságot szenved, akkor Isten a bűneiről akar beszélni, alkalmas ez a pillanat. És akkor azt mondja Wilhelm Busch, Isten haragja lángolt a cellámba. Nem tudom, álltál-e így az Isten előtt. Na de hát ez a drága szolgája volt az Úrnak. Németország egyik legnagyobb evangelizátora volt a 20. században. És akkor Isten haragja lángol a cellájába. A bűneidről akarok veled beszélni. És aztán Wilhelm Busch azt mondja, mikor teljesen kétségbe estem, akkor jött az Úr Jézus az ő vigasztaló, bűnbocsátó szeretetével. Meg kellett tisztuljon a szíve. Testvérek, tisztátalan módon nem lehet Istennek szolgálni. A szövetséges népet Isten mindig a szövetség vérével akarja megtisztítani. Gondolj az úrvacsorára. Isten meg akar minket tisztítani. Péter apostolnak mit mondott? Ha meg nem moslak semmi között hozzám. Tehát, ha problémád van a hiteddel, ha úgy érzed, hogy eltávolodott tőled a te Istened, akkor Wilhelm Busch azt ajánlja, hogy csendesedjél el az Úr előtt, amikor beszélni akar veled. Hallgasd meg! Azt mondja, mi mindig nyüzsgünk. Bekapcsoljuk a rádiót, meg a tévét. Nem adunk alkalmat, hogy az Isten velünk beszél. A szövetséges népével. Én is sokszor átéltem ezt, hogy Isten beszélni akart velem. A belső dolgaimról, amit ő tisztátalannak, bűnnek látott az életembe, és világosan megmondta, így nem mehetsz tovább. Nem hirdetheted az igét tovább, ha meg nem tisztítalak. És tudjátok, nincsen egy gyönyörű dolog, mikor ő megtisztít. Nehogy azt higgyétek, hogy ez valami pokoljárás. Hát egy kicsit. Az elején egy kicsit pokoljárás. Mert mikor Isten úgy elénveti a bűneimet, rettenetes. De aztán jön Jézus Krisztus bűnbocsátó szeretete, és akkor tudom, miért szeret engem az Isten. Akkor már tudom, hogy szeret. Mert megbocsátotta a bűnömet, mert megtisztított, mert szolgálatára alkalmassá tett, mert nekem adta az igéjét. Nincs ennél nagyobb tisztesség, nincs ennél nagyobb dicsősége egy embernek. És nincs ennél nagyobb dicsősége az egyháznak, mint hogy nekünk adta. Mert hiszen a papi szolgálat lényege, mit mond az ige? Hogy a pap szája, az ajkai őrzik az Isten igéjét. Őrzi a te szád, hirdeti a te szád, hirdeti az életed az Isten élő igéjét. Van hozzá bátorságot, hited, megtesszük, megelevenednek körülöttünk az emberek, mert Isten az élet igéjét adta nekünk. És ezért mondja az ószövetséges népének, hát nem látjátok? Hogy Jákob fiai vagytok, hogy szeretlek benneteket, hogy veletek kötöttem szövetséget, hogy titeket választottalak ki. Hát nem újong a szívetek? Nem látjátok a szeretetet? Igen. Aztán azt mondja az Úr Jeremiás 31-ben, panaszkodik Efraim, Izrael, megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy Uram, én Istenem. Amikor elfordultam tőled, megbántam azt. Belátva bűnömet, a mellemet vertem, szégyenkeztem pironkodva, mert viselni kellett ifjúságom gyalázatát. És aztán megszólal az Isten. Most figyeljetek ezt az isteni szeretetet. Hát nem drága fiam Efraim, nem kedves gyermekem én. Valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. A bensőm remeg érte. Irgalmaznom kell neki. És testvérek, így szól az Úr, és ma is így szól hozzád. És nézz a keresztre. A remegő szívű Isten, az élted remegő szív, amely ott meghasadt a kereszten, tudjátok miért? Mert csak így bocsáthatnák. Mert csak így bocsáthatnák. Csak az ő drága áldozatáért. Nem azért, mert én elszenvedtem a verést. Nem azért, mert én felismertem az ő igazságát. Ez is benne van. De ez csak a megtérésre segítő igazság. Hogy beismerem, hogy neked, Uram, ma is igazad van. És mi nekünk ma is szégyenkezni kell. De ott van, a keresztre kitette az ő remegő szívét. Félt. Így mondja, nagyon féltem Jeruzsálemet. Nagyon féltem az én népemet. Igen, nehogy úgy járjon, mint Ézsau. Nehogy várángató hívő légy, testvér. Nehogy semmit se számítson neked az ő drága szava, igéje és az ő isteni személye. Nincs ennél fontosabb, higgyétek el, nincs ennél felemelőbb, drágább dolog, hogy az ő népéhez tartozhatom. Én is átéltem ezt a saját életembe. Amikor megtagadtam, hogy többet nem szólok, nem prédikálok, akkor még nem voltam lelkész. Az Isten fejemre borította. Az Isten fejemre borította. Nem csak a papok. Nem csak a papok kötelesek. Az egész néppel kötött Isten szövetséget. Az egész nép, papi nép. 1943-ban ebben a városban hangzott egy evangelizációs sorozat. Elsősorban papoknak. Az volt a címe az ige hirdetésnek, hogy papok vagy pap az ébredés ellen. Jónás történetéről van szó. Turulci püspök úr pár mondatát idézem. Az ébredési mozgalom nem áll meg a bűnbánatnál. Az ébredési mozgalom mindig bűnrendező mozgalom. Ez azt jelenti, hogy nem elégszik meg a megrettent szív azzal, hogy bocsánatot kér Istentől, és elfogadja a kegyelmet, és ezzel minden el van intézve. Nem tud megelégedni azzal, hogy Isten megbocsátotta a bűnét, ez nem azt jelenti, hogy nem hisz a bocsánatban. Tudja, hogy bűne megbocsáttatott, de nyugalma nincs, és azt nem tudja addig megtalálni, míg el nem rendezi az emberekkel is a bűneit. És nem tudsz megnyugodni, miután elrendezted a bűnödet, az én szívemben ez volt. Amikor Istennel elrendeztem 46 éves koromban a dolgaimat, akkor nem akkor tértem meg, én már 20 éves koromban megtértem, és most nagyon komolyan mondom a hívőknek, nekünk újra és újra el kell rendezni a dolgainkat az Istennel, ami nincs rendben, ami rendezetlen, ami tisztátalan. hogy megbocsáthassa. Az emberekkel is rendezni kell a dolgainkat, és most akkor sem nyugodhatsz meg. Mert nem is fog megnyugodni a szíved. Mert olyan hála tölti el a szívedet Isten iránt, hogy azt fogod mondani, amit én mondtam. Uram, ezután szeretném azt tenni, amit te akarsz. Hát így lett belőlem ige hirdető. De Jeremiás is föllázad az Úr ellen. Figyeljetek meg, még egy próféta is. Azt mondja Jeremiás az Úrnak, többet nem beszélek, mert csak nyomorúságot szerzett nekem az ő igéje. Nem beszélek többet az ő nevében. És mit mond neki az Úr? Ha megtérsz, megengedem, hogy újra szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelen helyett, akkor szószólom lehetsz. Igen, még a prófétának, az egyik legnagyobb prófétának is el kellett oda jutni, hogy bevallja Istennek a bűnét, és azt mondja, hát Uram, igen, igazad van. És akkor lesz ébredés. Turóczi püspök úr azt mondta ebben az ige hirdetésében, hogy ébredés csak abban a gyülekezetben lehet, amelyiknek az ige hirdetője is felébred. Megtérés csak abban a családban lehet, amelyben a családtagok is megtérnek és új életet nyernek. Tehát nagyon komolyan kell vennünk Isten intését, hogy ne legyünk restek. Hát ő szeret bennünket. Hát éppen a szeretetével akar megtisztítani, hogy drága gyermeke légy. Figyelj, mit mond az Úr Jézus. Az ő tanítványairól mit mond nekik? Azt mondja, hogy szeretlek titeket. És senkiben nincs nagyobb szeretet, mondja az Úr Jézus, mint aki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok. Ezt mondta Isten Ábrahámnak is. Ezt mondta az ószövetséges népének is. Te vagy az én barátom. Te az ő barátja vagy. És az életét adta érted. Ez nem rendíti meg a szívünket? Ebből nem láthatjuk meg, hogy szeret bennünket az Isten? Igen, aztán az Úr Jézus azt mondja az ő gyülekezetéről, a kis tanítványi seregről, hogy ne félj, kicsinyálj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Gondold meg, ahogy Izrael testileg megkapta az ígéret földjét, Isten népe megkapja Isten országát, az ő örök országát, az üdvösséggel együtt. Aztán azt mondja nekik, nektek megadatott, hogy megértsétek az Isten országának titkait, a kívülállóknak nem adatik meg. Példázatba adatik. Isten különbséget tesz a saját kiválasztott népe és a kívülállók között. De értitek ezt a csodálatos szeretetet? Azért különíti el a népét, hogy ez az elkülönített szent nép engedelmesen hirdesse a kívülállóknak Isten mentő szeretetét. És itt bezárul a kör. Ez a mi feladatunk. Erre vagyunk elhívva. És most hol tartasz te testvérem? Most éppen a lázadás állapotában vagy? Vagy éppen a közöny uralkodik a lelkeden? Nem látod, hogy szeret téged a te Istened? Hát ezért szól most hozzánk, mert akkor is feltették a kérdést, miből láthatjuk, hogy szeretsz bennünket. Hát abból láthatod. Önmagát bízd ránk, Jézus Krisztus. Mert amikor azt mondja, hogy az igéjét, ahogy Pál apostol mondja, hogy rájuk bízta az igét, ránk bízta az írott igét és az élő igét, a testélet igét is ránk bízta, Jézus Krisztust. És tudjátok, én nekem sokszor felmerül az, hogy Isten azt fogja megkérdezni tőlem az utolsó napon, mit tettél a fiammal? Hát tudnék, ideadta. Hát ideadta. És ezt mindenkitől meg fogja kérdezni, mit tettél a fiammal? Mit tettél az élő testélet igével? Mit tettél az ő szavával? Elástad, mint az egy talentumos szolga? Vagy nem is törődtél vele? Nem is érdekelt? Te csak abból akartad látni az ő szeretetét, hogy az életszínvonalod megfelele a saját elvárásaidnak és kívánságodnak. Abból akarod látni az ő szeretetét, hogy rendezi a dolgaidat, hogy mindent elegyenged körülötted, hogy semmi problémád ne legyen. Hát ha ebből akarod látni, akkor nem fogod meglátni őt, a dicsőségest. Mert ő sokkal nagyobb dologra hívott el bennünket. Értsétek meg! A hatalmas világteremtő Isten szövetségre hívott el téged. Ebből láthatod meg, hogy szeret téged. Amen. Urunk, bocsásd meg a földhöz ragadt gondolkodásunkat. Bocsásd meg, hogy az órunknál nem látunk sokszor tovább. Olyan szégyenletesen csak a kis önös érdekeinket tudjuk megragadni. Nem veszük észre a te hatalmas voltodat. Nem veszük észre, hogy mire is hívtál el, hogy milyen tisztességet adtál nekünk. Ó, Uram, köszönjük ezt. Köszönjük azt a végtelen, türelmes szeretetet, hogy hordozgatod a te népedet, ahogy meg akarsz szentelni, tisztítani, ahogy engedelmességre akarsz vezetni bennünket. Bocsásd meg a mi közönyünket, ellenállásunkat, lázadozásunkat, és Uram, mutasd meg, hogy mi az az én szívembe is, amivel most is megsértelek, amivel most se értesz egyet, ami tisztátalan bennem. Uram, tisztíts ki a szívemet, hogy valóban tiszta szívű, megszentelt életű, engedelmes, szolgálatra kész gyermeked lehessek. Amen.
Amen.